Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson van ma a hangsúly, de lesz kultúra, életmód és könyvet is ajánlunk. Mindenek előtt viszont kriptopiac, ezek tehát a mai nap megállói, tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Már rég nem a bitcoin a bűnözők pénze. Illegális dolgokra a lekövethetetlen privacy coinok használhatók, amelyek eredetileg a magánélet védelmére jöttek létre. A kriptopiac folyamatos szabályozásával ezek az eszközök a világos szürke zónából a fekete zóna felé tartanak. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgetek. Na hát, a bitcoin a bűnözők pénze, ez a mai kiinduló pontunk. Ugye a kriptoverzum indulásakor az első adások egyike volt, amikor megcáfoltuk ezt az állítást gyakorlatilag már 4-5 évvel ezelőtt, megbeszéltük, hogy ez miért nem igaz, holott akkor még nagyon sok ember fejében ez volt. Azért most már nincs, ugye?
Már sokkal kevésbé, még most is találkozni egy-egy emberrel, aki még erre emlékszik, de hát ugye a bitcoint nem lehet bűnözésre használni, illetve a bűnözői szempontok alapján nem javasolt bűnözésre használni, hiszen ez visszakövethető, transzparens, mindenki látja, és előbb-utóbb, ha indokolt, akkor meg fogják találni, hogy ki használta azt a bitcoin bűnözésre. Úgyhogy a bűnözésre a legalkalmasabb pénz az a készpénz, és egyébként a kriptovilágnak is vannak innovációi ezen a téren, úgyhogy léteznek olyan kriptoeszközök, amik sokkal inkább alkalmasak a bűnözésre.
Na hát reméletlenül támadják már, mint hogy próbálják betiltani ezeket. Ugye Monero-ról, Zcash-ről, tehát a privacy coinokról van szó.
Pontosan.
A bűnözők pénze? Akkor itt kérdezem.
Attól függ, milyen tekintetben, illetve hogy milyen irányból közelítjük meg a kérdést, nem azért jöttek létre, hogy a bűnözést elősegítsék. Ettől függetlenül a bűnözők ezeket használják, és a digitális térben lévő bűnözésekhez főleg ezeket használják. Erre tudok mondani egy olyan személyes példát, hogy zsarolóvírus támadott meg egy osztrák élelmiszeripari céget, és akkor hát véletlenül ott volt egy közeli kapcsolat, akik azonnal minket találtak meg, hogy menjünk segíteni, mert hát, hogy kriptóba kérik a váltságdíjat, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, mit lehet tenni, stb. Stb. Természetesen Moneróba kérték, és a tanúság ebből, hogy amikor lejött a hírekbe, az osztrák sajtóba, hogy ez az eset megtörtént, akkor ott az újságíró bitcoint írt oda, holott személyesen láttam, hogy nem arról van szó, és Monerót kérnek, de hát megérthető az újságíró is, hogy most akkor ebbe a cikkben magyarázza el, hogy mi az a Monero. Egyszerűbb hódérom, hogy bitcoin, kripto, és akkor persze a zsarolók bitcoinba kérik a pénzt, holott szóba sem került ott a bitcoin. Úgyhogy hát ez is segíti azt, hogy köztudatban még fönnmaradjon az, hogy a bitcoin a bűnözők pénze.
Milyen coinok ezek a coinok? Mik a tulajdonságaik? Miért jó akár a bűnözésre, illetve miért előnyös annak, aki mondjuk nem bűnözni akar? Mert hogy azért tegyük hozzá, ilyen is van.
Nagyon sokan, akik nem bűnöznek, sem akarják, hogy nyilvánosan, publikusan nyomon lehessen követni, hogy mennyi pénzük van, hol tartják, hogy tárolják, mennyit költenek belőle, hogy használják. Na most ezeknél a privacy coinoknál ezt nem lehet megtenni. Tehát nem látszik, hogy mennyi van a pénztárcámban, nem látszik, hogy ha én neked utaltam belőle akármennyit, és nem követhetőek, és nem lehet a mozgásukat térképezni.
Tehát az pénztárcától függetlenül?
Pénztárcától függetlenül, illetve akkor lehet, hogyha én olyan pénztárcát használok, ahol nem nálam van a pénz, tehát hogyha én ezt egy tőzsdén tartom, vagy egy olyan szolgáltatónál, aki kezeli a kulcsokat, akkor ő ezt látni fogja.
De ezeknél a szolgáltatóknál megadom az adataimat, beazonosítom magam, nem? Tehát ez így működik. Akkor gondolom a Monerómat is látják, hogyha ilyen szolgáltatást.
Akkor látják a Monerót is, de hát egy kriptoanarchista így nem használ kriptoeszközöket, hiszen ahol nem nálam van a privát kulcs, az a pénz nem az enyém, maximum megbízom abban, akinél van, hogyha majd én kérem tőle, akkor oda fogja adni. Olyan pénztárcákat javasolt használni mindenféle szempontból, ahol a mi kontrollunk alatt van a pénz, a privát kulcsok nálunk vannak. Na most a bitcoin esetében akkor is látszik, hogy azon a címen annyi összeg van, és minden mozgás, a költekezés, a bevételek, azok mindig valós időben nyomon követhetőek bárki által, nem csak a hatóságok által, bárki által. hogyha ezt mondjuk Monero-val, vagy Zcash-sel, vagy van másik 100 privacy coin-nal teszem meg, akkor senki nem lát ebből semmit.
Hogyha most a bűnözést kizárjuk, akkor ezen kívül, hogy ugye teljes védelmet nyújt ugye az adataink felé, mire használhatók ezek a coinok? Egy átlagember miért válassza a Monerót? Miért olyan fontos, hogy ezek az adataink védve legyenek?
Az az anonimitás, amit a készpénz biztosít nekünk, hogy ha hazaviszem a pénzt, és otthon elrejtem bárhová, akkor szerencsés esetben azt csak én tudom, hogy ott van, és én tudom, hogy ott gyűlik. Ezt a digitális térbe kizárólag ezekkel a privacy coinokkal lehet megtenni, viszont ezt akkor nem tudja a betörő elvinni, nem ég bent, hogyha leég a ház. Persze azért itt is vannak kockázatok, de más jellegű kockázatok vannak, tehát itt azért a privát kulcsokat megfelelően kell tárolni. Tudnunk kell, hogy hol vannak azok a privát kulcsok, de ez egy másik része, ezekről is nagyon sokat beszéltünk. Tulajdonképpen a készpénz által biztosított anonimitást valósítja meg a digitális térben a privacy coin kategória.
Ugye azt mondjuk magyarul, hogy a magánélet védelmét szolgáló coinok. Kiktől kell ebben az esetben megvédeni az adatainkat, az információkat rólunk?
Hackerektől, a világtól, ha valakinek fontos, hogy a hatóság sem akarja, hogy hozzá tudjon férni. Itt nem arról van szó, hogy én nem fizetem be az adót, vagy csalni akarok, hanem hát hallottunk már nagyon csúnya válóperekről, lehet bármilyen élethelyzet, ahol egyszerűen nem akarja az ember, hogy ez látszódjon. Ezt ezekkel a privacy coinokkal meg lehet tenni.
És ezeket a privacy coinokat akarják betiltani? Az elmúlt hetekben nagyon sokat beszélgettünk a kriptopiac szabályozásáról, ugye elsősorban a stablecoinoktól kezdődik a szabályozás, de hogy egyre inkább minden folyamat arra utal, hogy ezt a piac is egyre szabályozottabb lesz. Akkor ez egyenlő azzal, hogy ezeket a coinokat viszont betiltják?
Hát abba az irányba mutat minden, tehát ugye az engedélyezett tőzsdék többségéről már ki van tiltva, de szinte minden hónapban jelenti be egy újabb és újabb tőzsde, hogy ők már nem fogadják el, küldje ki mindenki, akinek ilyenje van, eddig és eddig a határidőig, többet már beküldeni nem lehet, delistingelik, azaz leveszik a listáról, úgyhogy ők náluk nem lehet használni. Egyáltalán nem lenne meglepő, hogyha elkezdenék kriminalizálni ezeket a megoldásokat, tehát aki ilyet használ, az bűncselekményt követel, ez még nem következett be, csak nem állunk messze attól, hogy ez bekövetkezzen. Ezek az eszközök, ezek mondjuk a világos szürke zónából folyamatosan tartanak a fekete zóna irányába.
Ugye olyan eszközökről beszélünk, ami teljes névtelenséget ad, védve vannak az adataink. Azzal, hogy ezt a részét a kriptopiacnak egyre többen igyekeznek betiltani, nem szűnik meg magának az egész kriptopiacnak, az egész decentralizált világnak a lényege? Hiszen pont ezért jött létre ez a világ, ezért jött létre alternatívaként, mert a mai világban, ahol élünk, egyre több területéről azt érezzük már a saját bőrünkön tulajdonképpen, hogy felhasználják az adatainkat, figyelnek minket, lehallgatnak minket, stb. Stb. Nem az egész kriptopiacnak a lényege vészel ezzel?
Részben igaz, tehát látunk egy nagyfokú átalakulást a piacon, az egész iparágban. Ugye azzal, hogy elkezdték szabályozni ezt a piacot, szép fokozatosan a hagyományos pénzügyi szabályok kerülnek bevezetésre a kriptoiparban is, és a kriptoeszközökre is. Tartunk abba az irányba, hogy most már a legtöbb helyen már csak beazonosítva tudjuk használni. Ennek a mértéke az folyamatosan fokozódik. Ami még nem következett be, lehet, hogy ez is el fog jönni, mondjuk a bitcoinomat hiába tudják megtalálni, látják, hogy nálam van, még mondjuk nem lehet inkasszálni. Nem lehet blokkolni a pénztárcákat. Ugye erre is kérdezhetik az emberek, hogy ennek mi értelme van, hiszen csak annak inkasszálják a pénzét, aki megérdemli. Magyarország az egy kivételes ország, mert itt valóban nem nagyon hallani olyat, ami ezzel szembe menne, de gondoljunk bele, hogyha mi orosz állampolgárok lennénk, és teljesen tisztességesen dolgozunk, vállalkozunk. 2022 tavaszán egész egyszerűen inkasszálták a számláinkat, lekapcsoltak minket egy fizetési rendszerről. Na erre megoldást nyújt a Bitcoin, és a Bitcoint lehet használni, és nem csak a Bitcoint lehet használni, hanem még nagyon sok kriptoeszközt lehet használni szabályzott formába, engedéllyel kell rendelkezni, hogyha valamilyen szolgáltatást akarunk nyújtani. Ezeknek az engedélyeknek része, hogy olyanokat szolgálhatunk ki, akik beazonosítják magukat, tehát egyre inkább igazak azok a szabályok, amik a hagyományos pénzpiacon már megszokottak és ismertek, és valószínűleg ezek a szabályok tovább fognak szigorodni a jövőben.
Azért, hogyha itt egy lépést hátralépünk, akkor egy nagyon-nagyon érdekes társadalmi folyamat, társadalmi változás is van a dologban. Tehát, hogy magánéletvédelme, védjük az adatainkat, de közben egyébként rengeteg adatot meg kiadunk magunkról. És én azt látom, hogy van a társadalomban egy tudatosodás, tehát már tudják az emberek, hogy mondok egy legegyszerűbb példát, ha én valakivel beszélgetek arról, hogy Dubajba szeretnék menni nyaralni, akkor ne lepődjek meg, hogy következő nap a telefonom dubai úti célokat, meg utazási időpontokat dob fel, de és ez a legegyszerűbb, legalapabb szint, amit már mindenki érzékel. Szóval ezt szerintem az emberek már felismerték, de közben a kényelem előrébb van, hiszen minden kényelmesebb lesz. Ott van egy eszközünk, minden elérhető rajta, mindent tudunk rajta intézni. És minthogyha ez lenne így mérlegen, hogy kényelem, minden egyszerű, és a mérleg másik nyelvén pedig az, hogy de ezért cserébe viszont nagyon sok mindent megtudnak rólunk.
Ezzel abban az esetben semmi problémát nem látok, hogyha az ember tudja, hogy azért kapja meg ezt a kényelmet, és azért tud ingyen használni rendszereket, idézőjelben az ingyen, mert nem ingyen használjuk, mert az adatainkkal fizetünk érte. Ez még kevés, mert ezt sokan tudják.
Ezt tudják.
De azt nem tudják, hogy hogyan, milyen módon és milyen mértékben használják föl ezeket az adatokat. Az teljesen elképesztő, hogyha az emberek tisztában lennének ennek a mértékével és mikéntjével, akkor sokkal jobban odafigyelnének az adataikra. Szerencsére egyre nagyobb a figyelem, egyre több embert érdekel, és míg 2-3-4 évvel ezelőtt mondjuk egy előadáson, ahol 50 fő ott van, hogyha megkérdeztem, hogy ők használják-e ezt a megoldást, vagy azt a megoldást az adataik védelmük érdekében, akkor senki nem tette föl a kezét. Most már 50 főből 4-5-6-8 fölteszi a kezét, egyre többen cserélik le a Windows-os operációs rendszerüket valamilyen Linux-os megoldásra, egyre többen figyelnek úgy általánosságba véve az adataikra, hát még mindig sokkal kisebb része a lakosságnak, de már nem furcsa találkozni olyannal, aki erre odafigyel.
Na de van az a 4-5-6 darab platform alkalmazás, akik a legnagyobbak, és ami továbbra is gyakorlatilag minden egyes ember telefonján ott vannak.
Ezek ott vannak, erre is most már vannak megoldások, úgyhogy lehet védekezni, és hát mondjuk az a közeg, amiben én mozgok, ott azért ez sokkal megszokottabb, viszont velük beszélgetve folyamatosan hallom azokat az pozitív élményeket, hogy most már az ő szüleik is odafigyelnek, a testvérük, az ismerősük már jönnek, kérik a segítséget, hogy hogyan tudnak jobban vigyázni az adataikra, úgyhogy egyértelműen érzékelhető a változás.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bűnözés vagy az adataink védelme? Sokszor merül fel ez a kérdés a kriptopiaci szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az úgynevezett mixerek használata ezen a piacon megnehezíti a kriptoeszközök lekövethetőségét. Szükség van ezekre a szolgáltatásokra? Van létjogosultságuk? Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgetek. Beszéltünk az elmúlt adásokban pár olyan coinról, olyan szolgáltatásokról, amiket az elmúlt években egyre inkább támadtak, és beszéltünk olyanokról is, amiket egyre inkább szabályoznak, és egyre inkább elfogadottabbak lesznek. A privacy coinokról beszélgettünk nemrég, ilyen például a Monero és a Zcash, ami ugye röviden összefoglalva lekövethetetlen gyakorlatilag az útja, ezért úgy vannak elhíresülve, hogy a bűnözők pénze, a bűnözők eszközei. És van egy olyan szolgáltatás a kriptopiacon, aminek a létjogosultsága hasonlóan kérdéses, ezek a mixerek. Na lőjük le a poént, akkor mit kevernek ezek a kriptomixerek?
Ugye, hogyha mondjuk én eladom a házamat, mondjuk neked, és te privacy coin-nal fizetsz nekem, akkor átküldted az én címemre a pénzt, és soha többet nem látsz belőle semmit, nem is kell, hogy lássál, hiszen hogyha ezt a hagyományos világba teszem meg, akkor se látod, hogy mi történik a pénzzel. De hogyha ezt mondjuk Bitcoinba, Ethereumba, USDT-be teszi meg az ember, akkor utána az eladó nyomon tudja követni, hogy mi a sorsa annak a pénznek. Te utaltál nekem pénzt, és utána te kíváncsi vagy. És te figyeled, hogy meddig van ott az én pénztárcámon az a pénz.
Ezt megtehetem.
Meg. Minden további nélkül, és értelemszerűen ez egy teljesen jó szándékú ember sem feltétlenül akarja, hogy kövesse utána a pénznyomát az, aki megvette a házat, mert semmi köze hozzá. De ebben az esetben, hogyha nem akarok privacy coint használni, akkor tudok használni mixert. Ugyanis egy mixernél, most vegyük például azt a Tornado Cash-t, amivel volt nagy jogi háború, végül az lett a vége, hogy felmentették a Tornado Cash készítőit, és semmilyen ítélet nem született.
Na de megtépázta.
Erről megtépázták őket, igen. Ott különböző kriptoeszközökre, tehát stablecoinokra, USDT, USDC, Ethereum és egyebek, meg voltak határozva, hogy mekkora összegek, tehát 0,1 Ethereum, 1 Ethereum, 10 Ethereum, vagy 10 USDT, 100, 1000, 10,000, vagy akár 100,000, egy meghatározott összeget be kellett fizetni egy gyűjtőhelyre, poolnak hívják, ugye medence, egy gyűjtőmedencébe, ahonnan később egy tetszőleges pénztárcára azt ki tudtam szedni, és minél többen fizetik be egy ilyen gyűjtőhelyre a pénzt, annál nehezebb összekötni az eredeti befizetővel. És onnantól kezdve, mondjuk, ha vesszük ezt az ingatlan eladás példát, akkor ott te, mint vevő, te látod, hogy bekerült oda a pénz, de nem tudod, hogy mikor kerül ki onnan, és nem tudod, hogy melyik pénztárcára. Tehát elvesztetted a nyomát.
Tehát szó szerint összekeveri a bent lévő coinokat, és random más helyre küldi tovább.
Olyan értelemben random, hogy te, mint külső nézelődő, te nem tudod, hogy melyik pénztárcához ment az a pénz. Tehát én, mint eladó, olyan szempontból biztonságban vagyok, hogy te már nem fogod tudni lekövetni. Minél többen használnak egy ilyen gyűjtőmedencét, tehát egy ilyen mixert, annál nehezebb összekötni. Soha nem lesz lehetetlen összekötni. Tehát egy jól felkészült hatóság a megfelelő szoftverekkel és igen-igen nagy erőforrással meg tudja találni. Tehát, hogyha ezt tényleg terrorizmusra használják, vagy emberrablás van, tehát hogyha kellően indokolt, akkor meg fogják találni. De
egy átlag tranzakcióval nem fognak semmit kezdeni.
Így van, így van.
Akkor itt megint felmerül a kérdés, hogy tisztességesen használom, mert semmi hátsó szándékom vele, csak tényleg azokat az információkat akarom megvédeni, amit ugye az az utalás másnak adhat, vagy ténylegesen valamilyen bűncselekményt akarok elkövetni. Itt is felmerül
ez
a kérdés,
egy eszköz,
itt is benne
egy eszköz,
van a pakliban.
Ez ugyanúgy egy eszköz, mint egy kés. Amit bemegyek a boltba, megveszek egy kést, azért a többségünk az nem bűncselekményre használja a kést, de hát pontosan tudjuk, hogy mennyi áldozata van annak, hogy létezik az, hogy kés. Aki bűnöző hajlamú, az valószínűleg el fogja követni a bűncselekményt a kés helyett mással. Viszont nekünk nagyon rossz lenne, nem bűnözőknek, hogyha nem lenne kés, mert például én azzal szeretem otthon vágni a sajtot is, meg a kenyeret is.
Na de valamiért a hatóságok támadják ezeket a felületeket, ezeket a szolgáltatásokat, a Tornado Cash-t is leállították egy időre. Mivel és nem tudott visszajönni arra a szintre, ahol azelőtt volt.
Nem tudott visszajönni arra a szintre, ahol azelőtt volt, azért az egy teljesen elképesztő felhasználó számot vonzott. A csúcs pillanatában meghaladta az 50 milliárd dollárt az éppen mixelés alatt lévő pénzek értéke. Tehát ez egy borzasztóan nagy szám. Nem véletlen, hogy a hatóságok ezt üldözik. Biztos vagyok benne, hogy bűnözők is használják. Nincsenek statisztikáim, hogy milyen arányban. Nem beszélve arról, hogy azért a hatóságok megszokták, hogy a digitális térben elképesztően nagy a lakosságnak a kiszolgáltatottsága, és ez egy nagyon kényelmes helyzet, mert a többségnek fogalma sincs, hogy milyen mértékű ez a kiszolgáltatottság. Ez az eszköz ezt a kiszolgáltatottságot csökkenti. Ez is egy érv, és akkor ha mellé még becsatlakozik az a valós érv, hogy bűnözők is használják, ami kétségtelenül így van, az sem tetszik a hatóságnak, tehát a kettő együtt már éppen elég indok, hogy ezt elkezdjék üldözni.
Na igen, de ugye felhoztad az előbb a kés példáját, ugye a bűnözők ismerik ezt a megoldást, viszont a hétköznapokban az átlagember, a tisztességes résznél annyira még nem elterjedt ez a szolgáltatás.
Az a helyzet, hogy egy komoly bűnszervezet valószínűleg rendelkezik azzal a tudással, hogy ők nem fogják ezeket a mixereket használni, mert egy komoly bűnszervezettel szemben már vissza fogják fejteni ezekbe a mixerekbe a keveréseket, és meg fogják őket találni. Tehát azt gondolom, hogy akik ellen igazán kell küzdenie a hatóságoknak, azokat nem itt fogják megtalálni. Azok más megoldásokat választanak. Akik használják, annyira kézenfekvő igaziból, hogyha te a hétköznapokban használod a kriptót, akkor egy csomó helyen elárulod azt a pénztárcádat, amit utána azok megismertek, tudják, hogy ki vagy, és láthatják, hogy te mennyi pénzt hogyan használsz. És ez teljesen normális, hogy az ember nem akarja, hogy tudják, mert akkor egyre több olyan ember van, aki összeköti azt a pénztárcát a te személyeddel. És miközük van hozzá, hogy te mennyit költesz egy nap, hány helyről érkezik neked bevételed, ezeket lehet látni.
De hát, ha ez az állítás már erre a piacra is igaz, akkor hol van itt az a kriptopiac, ami elindult?
Nagyon nagy különbségek vannak. Tehát a kriptovilágnak az egyik legnagyobb értéke ez a típusú transzparencia, ami mindenki által nyitott. Hogyha te a bankkártyáddal vásárolsz, és én működtetek egy boltot, oda bejössz, veszel tőlem egy cipőt, kifizeted a bankkártyáddal, én nem fogom tudni a te pénztárcádat nyomon követni. Az egy másik kérdés, hogy a bankok, meg még egyéb szolgáltatók pontosan tudják, hogy te cipőt vettél ott, de ott mondjuk te azokban megbízol. De hogyha ezt kriptóba teszed meg, akkor onnantól kezdve én, mint cipőboltos is látom. De te ugyanaznap vásároltál fagyit, fizettél a parkolónál, elmentél edzésre, ott is fizettél, tehát összegyűjtöttél 4, 5, 6, 8, 10 olyan nem csak vállalkozást, magánszemélyt, aki tisztában van a te címeddel. És ezt, hogyha elkezdik ők nézegetni, előbb-utóbb biztos lesz köztük egy rossz indulatú, aki valamire ki akarja használni. Ezért indokolt, hogy működjenek ilyen mixerek, mert ő ellenük hatékonyan meg fog védeni, mert ezek ellen a személyek ellen biztonsággal megvéd, mert nekik nincsenek olyan szoftvereik, nincs meg az a tudásuk, amivel vissza tudják ezeket a keveréseket fejteni, és akkor te pedig pontosan tudod, hogy ezek az emberek nem követik nyomon utána a te életed, a pénzügyi életedet, amit egyébként meg lehetne tenni.
Akkor van jövőjük ezeknek a szolgáltatásoknak, ha a hatóságok ugye adják?
Hogyha a hatóságok hagyják, akkor ez indokolt, én sokkal kevésbé látom a bűnözők szempontjából, tehát a bűnözők miatt veszélyesebbnek, mint mondjuk a privacy coinokat, hiszen a privacy coinok egyelőre úgy tűnik, hogy azok tényleg lekövethetetlenek. Egy bűnözőnek lehet, hogy csökkenti az esélyét, hogy elkapják, de nem fogja tökéletesen megvédeni a bűnözőt, viszont egy jóhiszemű felhasználót megvéd attól, hogy a többi rosszindulatú szereplő, aki tudja nézegetni a költéseit, azt tudja nézegetni, tehát indokolt ilyen eszközöket mondjuk használni is, meg indokolt létjogosultságuk van, egész egyszerűen létjogosultságuk van, van értelme, hogy vannak.
Van létjogosultságuk, vagy nem úgy kéne inkább fogalmazni, hogy lesz létjogosultságuk, hiszen azok a példák, amiket az előbb mondtál, fizetek itt is, fizetek ott is, fizetek amott is, ez azt feltételezi, hogy a kriptó, mint hétköznapi fizetőeszköz elterjedt, de azért itt még bőven nem tartunk. A fagyisnál nem kriptóval fogok fizetni, és szerintem még egy-két év múlva sem.
Jól mondod, vannak azért kicsi gózpontok, amik kivételek ugyan, de már létező kivételek azért Ázsiába, Tájföldön, Indonéziába, ott vannak olyan kisebb iparágak, és vannak olyan területek, ahol teljesen megszokott a kriptóval való létezés, és ott már ennek szerepe lehet.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgettem. Pár perc múlva már az egészséges életmóddal folytatjuk, jön a következő állomás itt a hétvégi menetrendben.